Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ez a nyolcágú kereszt, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat két hetente jelentkező magazin műsora. Történetek segítségről, emberségről, első kézből. Ez tehát a nyolcágú kereszt. Én Király Eszter vagyok. Köszöntöm Önöket! Elkezdődött a tanév. A mai adásban egy kicsit mi is visszaülünk most az iskolapadba, de csak egy rövid idő erejéig. Hallhatunk az úgynevezett Kamasz Tanoda programról, ami a 300 legszegényebb magyar településen működő felzárkozó települések program keretében indult el. Aztán lesz szó a szeptember 30-án tartandó Máltai Szimfónia jótékonysági koncertről, nem más olyan neves vendégekkel, mint Ruzsa Magdi énekesnő, vagy Balázs János zongora művész, és fellép természetesen a Máltai Szimfónia zenekarhoz köthető, a Máltai Szimfónia programból kinőtt Gypsy Jam-mal együttes, illetve a Máltai Szimfónia nagy zenekara. Aztán beszélni fogunk egy egészen különleges terápiás lehetőségről. A Szeretetszolgálat Zalaapáti dombotthonában egy terápiás munkatárs a pszichiátriai beteg lakóknak íjász foglalkozást tart minden héten. Nagyon-nagyon különleges módon hat ez a lakóknak az állapotára és a növekedésére, kibontakozására. Ez rendkívül érdekes beszélgetésnek ígérkezik. Augusztus végén tartották a Szeretetszolgálat ifjúsági mozgáskorlátozott táborát a Balatonnál, ahová 12 kárpátaljai magyar fiatal is érkezett, ővelük készített Parák Eszter kolléganőm riportot. És végül, de nem utolsó sorban, egy állami gondozásban felnőtt fiatal édesanya történetével is megismerkedünk majd, akinek az egyébként is hányattatott sorsát vagy élethelyzetét tovább nehezítette az idei erdélyi árvíz. Ez az édesanya jelenleg párjával és három kisgyermekével egy máltai családok átmeneti otthonában él, és vele beszélgettünk arról, hogy milyen út vezet vajon az ő újrakezdésükhöz. Ez tehát a mai kínálatunk. Addig is felhívnom a figyelmüket arra, hogy a korábbi adásokat visszahallgathatják a Máltai Szeretetszolgálat SoundCloud csatornáján, a Magyar Rádió honlapján a hangtárban, és a máltai híreket nyomon követhetik a Máltai Szeretetszolgálat Facebook oldalán, Instagram oldalán, illetve a máltai.hu weboldalon. Vágjunk is akkor bele. Egy ilyen mondattal hadd kezdjem a mai adást, hogy nem mondhatunk le a kamaszokról. Pláne a hátrányos helyzetű, már nem tanköteles, de még iskolába járó kamaszokról, vagyis azokról a tizenévesekről, akiket a legjobban fenyeget a lemorzsolódás és az elkalódás veszélye. Meg kell találni azokat a módszereket, amikkel ezeket a fiatalokat lehetőségekhez és főleg önbecsüléshez és motivációhoz lehet juttatni. Erről szól a Kamasz Tanoda program, amelynek a vezetéséről és a magáról a programról Barát Szabolcs mesélt a kollégáinknak. Barát Szabolcs a közösségorientált pedagógia projektnek a vezetőhelyettese. Ez a projekt a felzárkózó települések programnak a része. Következzék tehát Besenyei Mihály riportja Barát Szabolcssal a Kamasz Tanoda programról.
Egy a 300-ból. A felzárkózás lépései.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, a vonalban velem van Barát Szabolcs. Szervusz Szabolcs, kérlek áruld el a titulusodat, és hogy milyen munkakörben is dolgozott a Máltai Szeretetszolgálatnál.
Szia, én egy programban dolgozom, a közösségorientált pedagógia projektben, és itt vagyok szakmai vezetőhelyettes.
Közösségorientált pedagógia projekt. Ezt egy pár szóval össze tudnád foglalni? Ezek nagyon nagy szavak, de kicsit ilyen egyszerűbben így az átlagember számára is érthetőben, mit akar ez a projekt?
Ez egy olyan projekt, ami oktatási célzatú projekt természetesen, és olyan oktatási innovációkat valósít meg hátrányos helyzetű településen, ami a helyi közösségekből indul ki, a helyi közösségekre épít. A helyi közösségeknek a tudását, energiát, illetve igényeit veszi górcső alá, vagy az kerül fókuszba.
És a közösségeknek általában a tagjaik, a kamaszok is, és a projektetek egyik része a Kamasz Tanoda. Mit jelent egy kamasztanoda? Mi?
Ez egy kísérlet, ilyen jellegű, amit mi kitaláltunk, ilyen nem létezik Magyarországon így. Magyarországon léteznek tanodák, ezt rendesen törvény szabályozva, és ez a gyermekvédelmi rendszer alá tartoznak. A tanodákban minden korosztályú gyermek jár, akinek valamilyen iskolai jogviszonya van, és ezen emellett találtuk ki azt, hogy megnézzük azt, hogy mi van akkor, hogyha egy tanodában a kamaszok vannak túlsúlyba, és ővelük foglalkoznak legfőképpen. Megnézzük azt, hogy milyen módszertan, milyen működés szükséges ahhoz, hogy a kamaszok megkapják a megfelelő támogatást.
De miért van szükség erre a tanoda programra, és hol tervezitek ezeket bevezetni? Mondtad, hogy ez egy pilot program.
Igen, ezt a pilotot, ezt már elindítottuk. Már 2024-ben elindult egy pár ilyen kamasztanoda pilot, továbbadott támogatással a tutor alapítvány megvalósításában, majd máltai megvalósításban indult el 25-ben 8 helyszínen ilyen kamasztanoda szolgáltatás, tehát 8 helyszínen. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a sima rendes tanoda, vagy a sima állami tanoda, az 200 darab van Magyarországon, és ez a tanoda mozgalom, ez már egy 25 éves hungarikum, ami az egyik legnagyobb rendszer szintű hátránykompenzáló struktúra itt Magyarországon. Tehát visszatérve a kamasztanodára, tehát mi 8-at működtetünk máltai megvalósításban, 8 ilyen kísérleti kamasztanoda van, és ezek az ország hátrányos helyzetű területeit lefedik. És hogy miért van rá szükség? A legfőbb ok, hogy a tanodarendszernél az látszik, hogy a bevont gyermekeknek a nagy része az inkább 7. osztály alatti gyermekek, és úgy 7. osztálytól fölfele, pláne középiskolában már nem nagyon vannak jelen az ország legnagyobb hátránykompenzáló struktúrájában. És azt mondtuk, hogy nézzük meg, hogy mi van akkor, hogyha egy tanodában mi kötelezővé tesszük, hogy kamaszokkal kell dolgozni, nézzük meg, hogy hogyan lehet megtartani a kamaszokat, nézzük meg, hogyan lehet őket elérni, hogyan lehet őket kísérni, és vajon más módszertan kell-e hozzájuk, máshogy kell-e megközelíteni, mert az az alapelvünk, hogy nem mondhatunk le a kamaszokról, pláne a 16 éves kort betöltött iskolába járó fiatalokról, tehát akik nem tankötelesek, és a hátrányos helyzetűeknél nagyon sokszor vékony jégen táncolnak, hogy bennmaradjanak az iskolába. Tehát azt mondtuk ki, hogy a kamasz korosztályt nekünk meg kell fogni, és nézzük meg, milyen módszertannal lehet megfogni őket.
Értem. Itt elhangzott egy kifejezés, ez a hátránykompenzáció. Milyen hátrányokat kell kompenzálni? Mikkel találkoztatok eddig?
Az egészségből fakadó hátrány, illetve a szociokulturális különbségekből fakadó hátrány. A szegénységből fakadó hátrányok nagyon sokszor olyan hátrányok, amik azt mutatják, hogy nincsenek meg azok a feltételek otthon, amik lehetővé teszik, hogy valaki komfortosan részt tudjon venni az oktatásnak a rendszerébe. Mondok egy példát, elmenni egy osztálykirándulásra ősszel, ahhoz kell egy olyan cipő, hogy ne ázzon be. Szociokulturális eltérésből fakadólag más az iskolai kultúrától különböző kódrendszerben működő családok hátrányban vannak, mert az iskola nagyon sokszor nem érti, hogy mik ezek a szociokulturális kódrendszerek, és ebben segíteni kell a családokat, segíteni kell a gyerekeket, hogy közelebb hozni az iskolai világot, iskolai értékvilágot. Tehát egy példát hozva, egy középosztálybeli gyermeknek már természetes az, hogy lehet, hogy már kiskorába elvitték színházba, vagy olyan tereken járt, amik köthetők az iskolához, de egy szegény közösségnél, vagy egy szegregátumban élő fiatalnál mást élt meg gyerekkorában, és teljesen ismeretlen az iskola világa, vagy az iskolához köthető kódrendszerek, és ebbe segíteni kell.
Egy mondatot kiemelnék még a mottótoknak egy részletéből, hogy ne az általános iskolai ballagás, hanem a középiskolai szallagtűzés jelentse a legnagyobb családi ünnepet a felzárkózó telepésen. És akkor igazából ezt próbáljátok valamilyen módon elérni, de hogyan lehet ezt elérni? Milyen módszereitek vannak?
Nincs egy módszer, és nem azt mondjuk, hogy valaki szakmát szerezzen, vagy egyetemre menjen, hanem azt mondjuk, hogy minden gyereknek lehetősége legyen olyan helyre menni, amivel az ő tehetsége megvan. Tehát azt nehéz elhinni, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok csak szakmunkába tehetségesek. Ezt józan észrevétlenül lehet látni, hogy ez nem igaz. Tehát ha valakinek abban van tehetsége, hogy nagyon jó ügyvéd lesz, akkor legyen meg arra a lehetősége. Valakinek abban, hogy nagyon jó kőműves lesz, akkor abban legyen lehetősége. Tehát mi ezeket a lehetőségeket adjuk meg, és azért mondtuk a szallagtűzőt, egy kicsit provokatív cím, mert a hátrányos helyzetű közösségekben hihetetlenül alul vannak reprezentálva az érettségizettek, illetve a diplomások. Tehát mi azt mondjuk, hogy mindenkinek legyen meg a lehetősége oda jutni, amire neki megvan a maga képessége, vagy a vágya. De a vágyat azt nagyon sokszor fel kell ébreszteni, mert a hátrányos helyzetű vidéken, vagy egy szegregátumban nagyon sokszor már az álmok se teremtődnek meg, tehát ha megkérdezünk egy 8 éves szegregátumban élő fiatalt, hogy mi szeretne lenni, akkor nem biztos, hogy azt fogja mondani, hogy ügyész, vagy etikus hacker, hogy mondok, hanem mond 3 szakmát, amit ismer a szegregátumból, tehát nekünk ki kell nyitni az ő világukat először. Ki kell nyitni, álmokat kell megteremteni, hogy álmodjanak, hogy legyenek vágyaik. Mi segítünk abban, hogy erősítjük az érzelmi intelligenciát abban, hogy olyan én képük legyen, ami lehetővé teszi, hogy vágyakozzanak valamire, vagy célokat tűzenek ki maguk elé, és az eszközöket ehhez rendeljük hozzá. Tehát egy tanoda először álmokat ad meg, vágyakat.
A kavaszok, főleg, ahogy említett, 16 éves korosztály, most így szerintem nem mondok újdonságot, hogy az egyik legizgalmasabb időszaka az emberi élet szakaszoknak, és nem a legkönnyebben befolyásolhatóbb időszaka. Milyen trükkjeitek vannak, hogy egy 16 éves, aki azt hiszi, hogy mindent tud a világról már, és nem lehet neki semmi újat mondani, meghallja azt, ami újdonságot mondtok neki?
Komolyan kell vennünk a kamaszkort. Nem trükk, inkább attitűd. Komolyan kell vennünk a kamaszkort, komolyan kell vennünk azt, amit tudunk a kamaszkorról, azt a változást, ami lefolyik egy kamaszban, akár már ez tulajdonképpen 12 éves kortól elkezdődik, és azok, amik zajlanak benne, azok a folyamatok, ezeket értenünk kell, és az ezekkel járó magatartásformákat nem elítélni kell, nem bélyeget kell rátenni, meg kell érteni, hogy mik ezek a magatartásformák, amikkel rendelkezik egy kamasz, hogy függetlenedni akar, és hogy máshogy látja az időt, máshogy látja a teret, a mozgása is más, sokkal többet alszik, biológiai működése is más lesz, mint korábban volt. A függetlenedése okán máshogy beszél, amire azt mondják, hogy szemtelen. Tehát ezeket a stigmákat, ezeket kell elfelejtenünk, és értenünk kell a működést, és értenünk kell azt, hogy iszonyatosan vágynak a felnőttek kapcsolatára, csak a maguk autonóm rendszerében, és a világról feltett kérdéseik, amik nagyon mélyek tudnak lenni, ezeket komolyan kell venni. tulajdonképpen itt, ha kamaszokról beszélünk, akkor talán az, hogy hátrányos helyzet és mély szegénység, az ebben az aspektusból kevésbé fontos. Itt fontosabb az, hogy valaki szakemberként értse azt, hogy hogyan működik egy kamasz fiatal, vagy próbálja megérteni.
Minden délután, vagy vannak megadott napok, amikor ezek az események, foglalkozások?
Négy napot nyitva kell lenni minimálisan. A tapasztalatunk az, hogy valahol négy, valahol öt napot vannak nyitva a tanodák, és a nyitvatartásban most már egyre több ilyen tanoda, hát ezért is pilot, mert kísérletezünk, a szombati nyitvatartást is beveszi, pont amiatt, mert a középiskolásokat sokkal könnyebb szombaton bevonni programokba.
Értem. És említette, hogy 2024 óta zajlik a program, ha jól értem, tehát hogy most már egy éve.
Igen.
Esetleg most az elmúlt egy évben érkezett hozzátok valamilyen pozitív visszajelzés ezzel a pilottal kapcsolatban?
Az tulajdonképpen egy nagyon pozitív, hogy ezek a tanodák fel tudtak állni, és el tudtak kezdeni működni, mert ez azt jelenti, hogy sikerült bevonniuk a kamasz korosztályt. Sikerült elérniük, és sikerült bevonniuk. Az fontos kihangsúlyoznom, hogy a tanoda az nem kötelező. Tehát oda a saját lába viszi be a fiatalt, és az egy 14-15 éves fiatal bevinni egy iskola után egy rendszerbe, az egy nagyon-nagyon-nagyon nagy kihívás, az ifjúságpolitikában is egy óriási nagy kihívás. Tehát már az egy nagyon nagy siker, hogy mindenhol megtörtént a bevonás, és rendszeresen részt vesznek a tanoda életében a fiatalok, és bejöttek már olyan egyedi visszajelzések, amik arról szólnak, hogy fogalmaznak meg olyan komolyabb igényeket, amik már a továbbtanulásról szólnak, amik a szakmaszerzésről szólnak. Most a szakma alatt értem azt is, hogy olyan szakmákat hoznak be, ami eddig nem volt benne a repertoárjukba. Megismernek olyan dolgokat, amiket eddig nem ismertek meg. Tehát most itt tartunk. Még azt kiemelném, hogy ez is pilot jelleggel, kötelezővé tettük, hogy egy teljesítmény alapú differenciáló ösztöndíjrendszer találjanak ki ezek a pilot kamasz tanodaszolgáltatások, és várjuk ennek az eredményét, hogy mi lehet az az ösztöndíjrendszer, ami teljesítmény alapú és motiváló.
Esetlegesen, ha jól értem, csak ezt az ösztöndíj részt, ez azt jelenti, hogyha jól tanulnak az iskolában, és ez a tanodába visszakerül, akkor valamilyen pénzügyi támogatást kapnak a továbbtanulásukra?
Nem, ennél sokkal bonyolultabb. Minden tanoda végig gondolja azt a fajta értékrendszert, ami alapján adja az ösztöndíjat, tehát nem csak az iskolai teljesítmény, sőt valahol nem is veszik figyelembe az iskolai teljesítményt, hanem azt mondják, hogy ott a tanodában különböző teljesítményeket kell, vagy dolgokat kell teljesíteni, ahhoz, hogy hozzájusson ehhez az összeghez. Tehát valamit neki le kell tenni az asztalra, valamit neki csinálnia kell, valamit végre kell hajtani, valaminek meg kell felelni, ami ott a tanoda működésében van. Ez akkor jó, hogyha a gyerekre van szabva, és őt motiválja, hogy ő akkor azt még jobban csinálja. Tehát ez egy ilyen bonyolult rendszer, ezt most pilotoljuk, most nézzük, most vizsgáljuk, hogy vajon van-e ennek relevanciája, hogy ezt rendszerként tovább lehessen építeni.
Értem, kíváncsian fogom várni a fejleményeket, és természetesen be fogunk róla számolni, hogyha megérkeznek az eredmények. Szabolcs, nagyon szépen köszönöm az interjút.
Én köszönöm.
Az iménti riportban tehát Barát Szabolcsot hallhatták, aki a közösségorientált pedagógia projekt keretén belül a Kamasz Tanoda programról mesélt, és ennek a beszélgetésnek a végén szóba került a kamasz tanodákban kidolgozandó, vagy félig meddig már el is indult ösztöndíjrendszer, És most egy másik típusú máltai ösztöndíjról hadd meséljek egy kicsit önöknek. Na, nem túl hosszan, mert nem én vagyok itt a fő mesélő ember ebben a témában, de azért a felvezetésnek hadd mondjam el, hogy a Máltai Szimfónia Program az a zenei esélyteremtő programja a szeretetszolgálatnak, ami azt jelenti, hogy a leghátrányosabb helyzetű gyerekeknek eljuttatja a zenélés, az együttzenélés, a hangszeres zenélésnek az örömét, méghozzá nem elsősorban tehetséggondozási célra, hanem esélyteremtő, tehát sikerélményhez, közösségi élményhez, a zene szépségéhez igyekszik juttatni minél több olyan gyermeket, akiknek egyébként ez semmilyen módon nem tudna megadatni, tehát a szüleiknek vagy ő maguknak nincsen erre lehetőségük, hogy a zenélés közelébe kerüljenek. És a szimfónia programnak a legnagyobb eredményei általában nem a konzis vagy a zeneakadémiai pályafutások, hanem az, hogy a gyerekeknek javul az iskolai teljesítménye, önbecsülésük erősödik, megtanulják az együttműködés, az együtt létezés alapvető szabályait, és hát sokaknak a szimfóniás zenetanulás az első olyan lehetőség az életében, hogy egyáltalán elhagyja a saját falujának a határait. De a Máltai Szimfónia 2013-as bevezetése óta, vagy indulása óta számos olyan növendék is felnőtt már, akik viszont a hivatásukat találták meg a zenében, és kiemelkedően tehetségesnek bizonyultak. Erről tanúskodik az, hogy a Máltai Szimfónia legtehetségesebbjeiből, ösztöndíjasaiból álló Gypsy Jammal együttes. Mostanra ott tart, hogy szeptember 30-án egy koncerten lép fel Rúzsa Magdi énekesnővel és Balázs János zongora művésszel. Ez a koncert szeptember 30-án lesz a MOM Kulturális Központban, és a Máltai Szimfónia zenei tehetséggel rendelkező hátrányos helyzetű gyerekeinek a támogatására hirdették meg ezt a jótékonysági koncertet, a főszervező a Magyar-Máltai Lovagok Szövetsége. Ez a jótékonysági koncert tehát szeptember 30-án lesz a Magyar-Máltai Lovagok szervezésében. A jótékonysági koncertre jegyet váltani a www.maltakoncert.hu weboldalon lehetséges, és aki nem tud elmenni a koncertre, viszont szívesen támogatná ezeknek a gyerekeknek a jövőjét és zenetanulását, az támogathatja is az oldalon keresztül. Az ösztöndíj programról és a jótékonysági koncertről Szabadhegy Judit, a Magyar-Máltai Lovagok Szövetségének tagja beszélt a Nyolcágú Kereszt riporterének, Hámon Krisztinának.
Hogy jött az ötlet?
Ez az első koncert, amelyet a Máltai Lovagok szerveznek. 2015 óta megrendezzük két évente a Szent János Jótékonysági Bált, amelynek a kedvezményezettje tavaly a Máltai Szimfónia program volt, ugyanis Nagy Kálmán, a szimfónia vezetője elmondta, hogy a programból kikerülő középiskolás fiatalok már nem kapnak központi támogatást. Ők, akik zenei középiskolába járnak Budapesten, és nagyon nagy segítség lenne, ha kapnának valamennyi ösztöndíjat. Innen jött az ötlet, hogy a bálon az ösztöndíj programok javára gyűjtsünk adományokat, és sikeresen el is indult ez az ösztöndíj program. Az elmúlt tanévben 9 fiatalt tudtunk támogatni, havi 35 000 forint ösztöndíjjal, ami az ő elmondások szerint nagyon nagy segítség volt itt a budapesti mindennapokban, ugyanis azt kell tudni róluk, hogy ők hátrányos helyzetű településekről jönnek, az ország távoli pontjairól, és nagyon kevés támogatást kapnak a családjuktól, de szenvedélyes zenészek, és nagyon tehetségesek is. Amint említettem, ez a jótékonysági bál két évente kerül megrendezésre, és a köztes években arra gondoltunk, hogy egy koncertet tudnánk szervezni, hogy biztosítsuk minden évre a forrást az ösztöndíjra, és olyan szerencsés vagyok, hogy régebb óta ismerhetem Rúzsa Magdit, és az egyik rendtársam pedig Balázs Jánossal van baráti viszonyban, és tudjuk, hogy ez a két nagyszerű művész nem csak kiváló muzsikus, hanem nagyon sok jó ügyet támogat, nagy szívük van, és amikor megkérdeztem, hogy lenne kedvük fellépni a szimfóniás gyerekekkel, egyből igent mondtak. Már csak a dátumot kellett kiválasztani, ami szeptember 30-a lett, és a helyszínnek a MOM kulturális központot választottuk, ahol nagy szeretettel fogadtak bennünket.
Ismersz személyesen ösztöndíjas gyereket?
Igen, ismerem őket személyesen. Volt lehetőségünk találkozni velük, beszélgetni velük, koncertjeiket követjük. Mindig nagy öröm hallgatni őket, és látni, hogy fejlődnek, ahogy egyre jobban figyelnek egymásra, és egyre kevésbé izgulnak a fellépéseken. Nagy örömünkre megalakították a Gypsy Jammel nevű zenekart. Jazz és swing stílusú zenéket játszanak. Botos Dominik a vezetőjük, aki 6 évvel ezelőtt egész kis gyerekként lépett fel a bécsi koncerthaus színpadán. Nagyon izgult, és olyan öröm látni, hogy most már ő vezeti a zenekart. Magabiztos, mindig nagyon elegáns, a kék öltönyében egészen varázslatosan néz ki. Van egy huncut mosoly az arcán, és a többiek, ahogy összemosolyognak, látszik, hogy nagyon együtt van a banda.
Dominik egy karakán fiatal ember lett?
Igen, így van. Igen, és kezdi elhinni magáról, hogy ő igazi művész, és nem véletlen, hogy ő a zenekar vezetője.
A sztárfellépők, meg a Gypsy Jammel mellett sok-sok gyerek lesz még a színpadon. Róluk tudsz-e mondani pár szót?
A gyerekek között vannak egész apróságok is, kisiskoláskortól egészen középiskoláskorig. Azt kell róluk tudni, hogy nagyon hátrányos helyzetű településeken élnek, nehéz sorsú családokban, ahol a mindennapi megélhetés is gondot jelent, és a művészetnek nagyon kis helye van az életükben, ugyanakkor amelyik ő megtapasztalja a zene erejét, az lelkesen jár a próbákra, és ha a szimfónia együttes tagja lehet, akkor remény kap egy jobb életre. Nagyon sokat utaznak Nyírségből, Heves megyéből, Baranyából, az ország legtávolabbi pontjairól hajnalban indulnak, hogy részt vehessenek a koncert előtti próbán és a koncerten. Nagyon várják azt, hogy egy színpadon léphessenek fel a nagyokkal, az idősebb szimfóniásokkal és Rúzsa Magdival és Balázs Jánossal. Jegyeket a maltakoncert.hu oldalon lehet vásárolni. A belépőjegy 15 000 forintba kerül, a mecénás támogatói jegy pedig 50 000 forint. A mecénás támogatóinknak lehetőséget biztosítunk, hogy a koncert után a kupolateremben találkozhassanak a fellépő művészekkel, Rúzsa Magdival, Balázs Jánossal és természetesen a szimfóniás gyerekekkel, és kocinthassanak az első koncert alkalmából.
Szabadhegy Juditot, a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének tagját hallották a szeptember 30-án a MOM Kulturális Központban megrendezendő Máltai Jótékonysági Koncert kapcsán. A Máltai Jótékonysági Koncertre jegyet váltani, tehát még egyszer a www.maltakoncert.hu weboldalon lehet, aki szívesen hallgatja élőben a Gypsy Jammal együttest, Rúzsa Magdolnát és Balázs János zongoraművészt, és nagyon szeretné támogatni, van lehetősége, és szeretné támogatni a hátrányos helyzetű rászoruló gyermekeket a zeneoktatáson keresztül, akkor ezen a weboldalon keresztül megteheti. Augusztus végén tartották a Máltai Ifjúsági Mozgás Korlátozott Tábort a Balatonparton. A mozgássérült fiatalok ebben a táborban nem a szüleikkel vagy az állandó segítőikkel vesznek részt, hanem velük egykorú kortárs önkéntesek töltik velük ezt az egy hetet. Mindenben, a programokban, a csobbanásban, a lángosozásban, a táncban, a szent misén való résztvételben, az evésben, öltözésben, mindenben a kortársaik segítik őket. Ez az egyik specialitása ennek a tábornak, hogy a mozgáskorlátozott, mozgássérült fiatalok nem a megszokott, sokszor beszűkült otthoni környezetükben maradnak, vagy vannak, hanem a kortársaik között lehetnek. És hát a kortársaiknak is megvan a maguk élethelyzete, ezért jó egy ilyen tábor, hogy élethelyzetek és élethelyzetek találkoznak, világok érnek össze. Az idei mozgássérült táborban résztvevő önkéntesek között 12 kárpátaljai fiatal is volt, egyetemisták, akik saját maguk is nagyon nehéz helyzetben élnek, hiszen háború dúl az országukban. Mégis igent mondtak a hívásra, és úgy döntöttek, hogy adnak a mozgáskorlátozottaknak abból, amiük van, a szeretetből. Négy önkéntes, Polner Vivien, Szoboszlai Kamilla, Orosz Kinga és Tamási Judit, valamint a vezetőjük, Balázs Antal, beregardói református lelkipásztor mesélt a kárpátaljai mindennapokról és a táborban eltöltött időről Parák Eszter riporternek. Ők azt mondják, van köztük lelkész, óvónő, friss diplomás, turisztikai szakember, és akik ők, tehát a turisztikai szakember és az óvónő ifi csoportokat is vezet Kárpátalján, és ők maguk mondják, ők fogalmaznak így, hogy az egyetlen reménységük Isten. Ők öten, vagy hát ők 12-en, bocsánat, nem csak a nyilatkozók, hanem mind a 12 kárpátaljai fiatal, az Európai Szolidaritási Testület támogatásával, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet szervezésével jött Magyarországra önkéntes szolgálatra. Még egyszer tehát velük beszélgetett Parák Eszter.
Szeretetet adni és kapni. Ezért jöttek. 12 kárpátaljai fiatal érkezett Munkács, Ungvár és Beregszász környéki falvakból a 10. máltai mozgáskorlátozott táborba, hogy önkéntesként éjjel-nappal testi-lelki segítséget nyújtson a mozgássérült vendégeknek. A 12 fiatal az Európai Szolidaritási Testület támogatásával a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet szervezésében érkezett Magyarországra önkéntes szolgálatra. A mozgáskorlátozott tábor előtt felkészítő képzésen és csapatépítőn vettek részt, hogy szakszerűen és magabiztosan segíthessenek. Táborozós élményeikről és az otthoni mindennapokról is mesélt nekem négy önkéntes, Polnár Vivien, Szoboszlai Kamilla, Orosz Kinga és Tamási Judit, valamint vezetőjük Balázs Antal, beregardói református lelkipásztor.
Máltai Szeretetszolgálat az engem keresett meg, konkrétabban a szervezetünket, a KRISZT, Kárpátai Református Ifjúsági Szervezetet, hogy ukrán állampolgárságú magyar fiatalokat, tehát kárpátai fiatalokat tudunk-e hozni önkéntes programba, és én egy nagyon jó lehetőségnek találtam, megbeszéltük a kereteket, hogy mégis hogy, mi az elképzelés, mire kell számítani, és utána elkezdődött a csapat összegyűjtés, nem volt egyszerű egyébként, azért sem, mert augusztus utolsó napjairól van szó, és sokan már azért suli kezdés előtt vannak, illetve az is nagyon nehezítette a dolgot, hogy ugye a 18 év fölötti fiúk nem tudják átlépni a határt. Tehát igazából csak lányok tudtak jönni. Én is külön engedéllyel tudtam csak kiutazni a határon. A csapat az vegyes, tehát nem mindenki ismert mindenkit, hanem tényleg össze, tehát jelentkezés alapján jött össze a csapat, viszont mindenki református, és mindenki hitét gyakorló fiatal itt a csapatból. Tehát ez közös bennünk, hogy nagyon fontos nekünk az Istennel való kapcsolat, és ez erőt is ad.
És helyileg honnan érkeztetek?
Beregszász környékéről, faluból, Badalóból mi hárman.
Én Munkács környékéről, Barkaszóról.
Voltatok már ilyen közegben, ilyen táborban mozgássérült fiatalokkal foglalkoztatok már?
Hát táborban nem, de én voltam 2 hét gyakorlaton a... Ott nálunk van a Mezővári Ne Felejts Központ, ott voltam 2 hetet gyakorlaton. Leginkább az óvisokkal, de ahol szükség volt, oda mentem.
Nekem az öcsém volt mozgássérült, úgyhogy így tapasztalat így van. De táborozni még én sem voltam táborban.
Akkor újdonság volt nektek az, hogy hogyan gondoznátok, hogyan ápoljátok a vendégeteket. Ezt tanultátok itt most valahol, tehát hogy kaptatok felkészítést, vagy itt menet közben segítenek nektek ebben?
Volt egy rövid felkészítünk is, meg most ugye ki is adtak egy ilyen segédletet, és azt volt lehetőségünk még elolvasni, illetve igazából a legtöbbet így útközben és tapasztalatok alapján tanuljuk. De jó, hogy van segítségünk is itt nagyon sok. Hát a legjobb tapasztalatom nekem az, hogy igazából mindenki nagyon-nagyon kedves és közvetlen, és bárkihez fordulhatunk segítséget. És nekem az első nap egy kicsit nehéz volt, mert történt egy baleset, mert mint olyan, hogy ágyba vizelés éjszaka az én vendégem. És akkor úgy hajnali 4 óra körül volt ez, és mentem a csoportvezetőhöz, ugye a régió vezetőhöz, és akkor ő szó nélkül jött és segített, és nem is, és sőt, még ő köszönte meg, hogy szóltam, és ez így nagyon meglepő volt.
A legjobb élmény szerintem az volt nekem, hogy a szobánkban a csapat nagyon összetartó, tehát mi mindent beosztunk, hogy az ételt ki viszi ki mikor, tehát reggelinél, ebédnél, ugyanúgy a vacsorát is, tehát hogy egymásnak így besegítünk, és így összetartunk, tehát ez az összetartás. És igazából az, hogy nagyon hálásak nekünk a Csilla is, hogy elvállaltuk a segítő feladatot, és hogy itt lehet a táborban, mert mondta, hogy nagyon izgult otthon, hogy nem lesz segítője, és nem vehet részt a táborban.
Ami így nagyon jó az, hogy az én vendégem, akihez beosztottak, ő egy beszédes, életvidám lány, és én meg így idegenekkel, így nem tudok rögtön így szót váltani, de beszédes, úgyhogy így tökre kiegészítjük egymást szerintem.
Uh-huh. És ugye kezdtük azzal, hogy csak lányok tudtatok jönni. Nyilván otthon is a fiúknak egyre nehezebb. A ti életetekben milyen változást hozott az elmúlt 2-3 év?
Nekem személy szerint azt hozta ezt a bizonytalanságot és kiszámíthatatlanságot. Nekem az idősebb bátyám otthon van, és bujkál, tehát arra kényszerül. És ez a félelem, tehát hogy bármikor elvihetik, igazából ez, és van közel is, aki harcolt. És sajnos rossz híreket kaptunk, valószínűleg már nem él. Meg hát ugye az egész ilyen megpróbáltató volt az elmúlt évek, tehát ez rengeteg áramkimaradás, meg minden, tehát ez a stressz, feszültség.
És hogyan tudjátok ezt, nem tudom, feldolgozni, vagy megbeszélni, vagy egyszerűen csak egyik nap megy a másik után?
Hát igazából mindenkiben benne van a remény, hogy hamarosan vége lesz, és próbálunk pozitívan hozzáállni, hogy álljon a béke, és nyilván senki nem fogja ugyanúgy folytatni az életét, mint az előbb, mert azért mindenkinek felforgatta az életét, és mindenkiben hagy nyomot valamilyen módon, de reménykedünk a legjobbakban.
Uh-huh. És az, hogy a bátyád bujkál, ezt szó szerint kell érteni?
Az ismerősök ugye egymást értesítik, uh-huh, ha lássák ugye a 6 kiegészítő parancsnokság embereit. Szóval így odafigyel. De hogy így egyébként ugye a faluból nem megy sehová, tehát már évek óta nem volt a környező városokban se Ungváron, se Munkácson, orvosi vizsgálatra sem mer elmenni, pedig szükséges lenne. Csak ugye a beutaló miatt, hogy rögtön kiírják, és akkor ugye felveszik az adatait.
Igen, ez nagyon fontos egyébként, hogy többen nem tudnak, tehát orvosi kezelésre se tudnak elmenni sürgősebb esetekbe sem, mert egyszerűen félnek, hogy útközben elkapják, igen, hogy ott a kórházba is, kórház előtt is állnak. Van, aki szó szerint a kerítéséig nem megy le a kis ajtóig, tehát a városba főleg. Nekem vannak munkatársaim, akik 2 éve nem volt már a kapuba, tehát konkrétan. Úgyhogy ez sajnos ez nagyon nehéz helyzet. Azt mondjuk, hogy inkább vigyázzanak az emberek magukra, tehát bírják ki ezt az időt, és tényleg imádkozunk érte, hogy hogy ne tartson ez sokáig már.
A mi helyzetünk is nagyban kapcsolódik a férfiak helyzetéhez, mert ugye így nagyon most ugye én az ellenkező esetje vagyok, vagy hát a mi családunk az ellenkező esetje a Juditének, mert nekem is van két bátyám, és ők és az apukám is itt vannak kint Magyarországon, úgyhogy mi nem lehetünk úgy együtt. És hát igazából ez a legrosszabb szerintem, hogy így szanaszét van a család, mert a testvéreim Pesten vannak, édesapám Győrben, és mi pedig otthon édesanyámmal és a nagymamámmal. Annyira jó, hogy már édesapám tud hazajárni a határon, mert ő már betöltött a 60-at, és akkor így lehet neki jönni, viszont a testvéreim nem, és ez a legrosszabb.
Nagyon sok olyan eset van, hogy szülők nem tudnak ott lenni a gyerekük esküvőjén. Most nekem van olyan ismerősem, ami sokkal rosszabb, vagy szomorúbb, hogy sokszor fia hatköteles korúak nem tudnak a saját szüleik temetésére az jönni. És úgy temetik el anyját, apját, hogy ő nincs ott, mert egyszerűen nem teheti meg, mert rögtön a határon elfognák. Tehát ezek nehéz helyzetek, ez mindenképp szerintem olyan belső stresszt, traumát eredményez, ami majd lehet, hogy évek múltán fog kijönni. Most én azt látom, hogy fog összeszorítva tartják az emberek magukat, és nagyon várjuk mindannyian azt, hogy változzanak meg a dolgok.
És igazából az is nagyon rossz, hogy ugye csak nők vagyunk otthon, és hogyha valami elromlik, akkor az nem nagyon van, aki meg tudja csinálni. Mert na ugye édesapám nincs otthon, nálunk férfi nincs a házban, akkor a faluban sincsen se nagyon
van. Igen, szakmunkásokból is nagy hiány van, rettentő.
Ha van egy-kettő, akkor ők is ugye nyilván mindenkiért
hívja. Igen,
nehéz. És arra kényszerülnek például az én édesanyám is, hogy hát muszáj megtanulnia szerelgetni. Kárpátalja a legbiztonságosabb régiónak mondható, mert ugye ott
hát még a minapi munkácsi
robbantása
ott addig nagyon is ott a mi körzetünkben nagyon is
biztonságos volt.
Aztán csütörtökön jött a hír, hogy már itt volt, hát nem itt, hanem még akkor Budapesten voltunk, hogy robbantottak.
És mi a reményetek? Hogyan tudtok egy-egy ilyen, nem tudom én, bár most már talán kevesebb az ilyen áram nélkül töltött este, hogyha jól sejtem, akkor azért most már állandóbb az áramellátás, de mondjuk egy-egy ilyen sötétben töltött este, az mi, olyankor mi világít?
Istenben van a reménységünk, én úgy gondolom, hogyha nem ő, akkor szerintem nagyon sokan nem bírnánk átvészelni ezeket a helyzeteket.
Itt is vezetünk, úgyhogy nekünk voltak olyan ifink is, ahol a vaku volt az asztalon.
Igen, vagy aztán
úgy tartottuk meg Isten az ifjúsági aurákat, úgyhogy...
Hol tudtok kikapcsolódni, vagy hogyan tudtok kikapcsolódni? Van-e lehetőség szórakozásra arra, hogy összegyűjjetek, kicsit kiengedjétek a gőzt?
Nekem múlt éven nagyon jó kollégiumban laktam. Beregszászon van egy ilyen református kollégium, Calvin János kollégium, és ott hát szerintem ezt is Isten úgy akarta, hogy olyan szobatársakkal kerültem össze, akik így bátorítottuk egymást, meg volt is lehetőségünk egy kicsit kapcsolódni, összeültünk esténként, úgyhogy jó volt, azt tényleg. Mert ott is ugye volt áramkimaradás, de nem tudom, ott voltunk egymásnak.
És mi a legnehezebb nektek ebben a helyzetben?
Nekem személy szerint az, hogy ugye nekem is apukám itt van kint külföldön már a háború óta, és én úgy veszem észre, hogy az én hát, nevelésem, meg a húgom neveléséhez is nagyon sokat hozzá, hát sokkal jobb lett volna, hogyha itthon lett volna, mert így tényleg távolodunk egymástól. Persze nyilván mi is látjuk egymást ünnepekkor, vagy hogyha úgy van, édesanyámnak is szabadság a munkahelyén, de ez szerintem az a legnagyobb. Meg sok barát ragadt kint, és velük is a kapcsolatot nem normális így tartani a kapcsolatot.
És hosszú távon mik a terveitek? Mondjuk első körben az, hogy maradtok a Kárpátalján, tehát úgy tervezitek az életeteket, hogyha végeztek, aki végzett már az egyetemen, aki még csak most fog végezni, maradtak a Kárpátalján, vagy mitől teszitek ezt függővé?
Hát én jelenleg még ugye 3 éve már az óviba, ott nálunk egy református roma óviba dolgozom, viszont a barátom az külföldi miskolci, tehát egyelőre még maradok Kárpátalján.
Fura a külföldi. Magyarország. Hát nekünk határon túl van akárhogy is, bár nem nemzetileg ide érezzük magunkat, de a határ sajnos most egy nagyon nagy fal.
Egyelőre még ott, aztán majd eldől.
Fiataloknak eddig is nehéz volt ott boldogulni Kárpátalján, és ezután is nehéz lesz annak, aki ott marad. Én mindenképp ide tervezek, persze nyilván sehol nem könnyű, de ott azért ez a háborús helyzet, meg ami ezután fog következni, tehát eleve, én például ugye ukránul se beszélek folyékonyan, ez sok mindent nehezít, és ezért is úgy gondolom, hogy itt több lehetőségem van mindenféle téren. Otthon nagyon ez a melankolikus hangulat uralkodik, ugye ez a folyamatos stressz, feszültség, ugye háborús helyzet miatt légiriadó, tehát hogy vannak épületek, ahol nem engednek be, ameddig véget nem ér, ugye Bangkokból kiküldtek, aztán több mint egy órát várakoztunk, mire visszajutottunk, mert ugye szólt a légiszirénő, és akkor el kell hagyni az épületeket. És ugye mindenkiben benne van az, hogy igazából olyankor fedezékre kellene vonulni, csak már az emberek annyira hozzászoktak, hogy folyton szól, és igen, folyton vannak a támadások, igen, tehát hogy majd a légvédelem leszedi. De hogy ez is ugye benne van, jó, hát leszedi, remélhetőleg, vagy nem csapódik be mellé. Igen, és én szeretem Kárpátalját, mert szülőföldem, és nekem egyébként nagyon érzik a szívem azért az országért is, hogy ennyire tönkreteszik, lebombázzák. Még ugye Kárpátalja kimaradt, úgymond ebből, de azért benne van az emberben az a félsz, hogy mi van, ha ott is elkezdik.
Én is júliusban végeztem a turizmus szakon a Rákóczi Főiskolán, és még én is dilemmában vagyok, hogy ezután mi is legyen, hol is legyen, vagy hogy is legyen. Mindenképp a szakmába szerettem volna elhelyezkedni, csak ugye hát otthon elég nehéz, én is, mint Judit, nem igazán beszélem az ukrán nyelvet, és most egy idős ember nekem, akárhogy is szeretnék angolul kommunikálni vele, nem fog megszólalni magyarul, biztos nem, vagy lehet, nem tudom, de nem lesz közös, nincs közös nyelv, úgyhogy nem tudom most még egyelőre.
Gimiskorom óta úgy gondoltam, hogy itt fogok Magyarországon lakni, vagy itt fogok belekezdeni a nagybetűs életbe. Viszont ahogy a kollégiumban voltam, az első év az nekem nagyon nehéz volt, mert nagyon-nagyon honvágyam volt, és mindig jó hazajönni, mert ott tényleg otthon vagyok, és másabb ott lenni, és másabb itt lenni, hiába mindkét helyen van baráti társaságom, és ugye a bátyáim is itt vannak kint, de azért én nem szívesen hagynám el a szülői házat, úgyhogy így én most őszintén dilemmában vagyok egyelőre, hogy mit is, meg hogy is lenne jó.
És mi indított titeket személyesen arra, hogy elgyertek ebbe a táborba?
Hát engem leginkább a ne felejtsben tapasztalt dolgok. Ott is jó volt köztük lenni és segíteni nekik, azt az örömöt látni, ha segítettünk, és én leginkább azért.
Engem nem tántorít el igazából most mozgássérült tábor, vagy csak sima tábor. Nem tudom, szerintem azért is, mert hogy így hozzászoktam a pár év alatt a mozgássérültekkel.
Megelőzte ezt a tábort egy 4 napos, 5 napos csapatépítő kis
feltöltődés.
Uh-huh. 20-án érkeztünk fel először Budapestre, mert egyszerre hosszú lett volna határa mindennel együtt egyből ide jönni Balaton környékére. Úgyhogy 20-án a csapatnak egy nagy része megérkezett Budapestre, ott megaludtunk. Aki akart, részt vett az ünnepi műsorba, tűzijáték, stb. És akkor 21-én pedig leutaztunk Vonyarcvashegyre, ott volt egy ilyen csapatépítőnk, ami tényleg csak a feltöltődésről, a pihenésről, a rákészülésről szól.
Az ismerkedésről.
Igen, ismerkedés, így van, és az, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon sikeres hétvége volt, és akkor már ugye egész más volt ide becsöppenni is, hogy azért ismerték egymást a munkatársak.
És akkor ez most már 8. napotok együtt, hogyha jól számolom, 7., 8. valahogy így. Mit kaptatok ettől a hét, ez ad-e nektek valamit?
Igen, amúgy ugye egy külön csapatként jöttünk, és nagyon jó az, hogy azelőtt volt egy ilyen kis feltöltődésünk, kis összerázódásunk, mert volt így kihez fordulni rögtön segítségért, meg esetleg egy kis lelki gondozásért is, hogy akinek volt szüksége rá, és ez nagyon jó volt. Ugye a táborban pedig, amit kaphatok, az egyébként a szeretet, nagyon, nagyon aranyosak itt az emberek, mind a vendégek, mind a segítők.
Hát nekem is, amit adott, az az összetartás, hogy mindent meg tudunk beszélni, és ugyanez a szeretet, amit kapunk.
Szeretetet, békességet, és tényleg az, hogy tudunk számítani egymásra.
Parák Eszter beszélgetett kárpátaljai önkéntes fiatalokkal, akik a máltai szeretetszolgálati ifjúsági mozgássérült táborában vettek részt. Aki nem csak a táborról, hanem hallhatták a kárpátaljai mindennapokról és a személyes nehézségeikről is beszéltek, buzdítom önöket, imádkozzunk a továbbra is Kárpátaljáért és a Kárpátalján élő testvéreinkért. Bálint Balázs a Máltai Szeretetszolgálat Zala Apáti Domb otthonának terápiás munkatársa, aki hetente íjász foglalkozásokat tart az intézményben élőknek, akik pszichiátriai betegek. Arról, hogy az íjászat hogyan lehet terápiás eszköz, és hogyan lehet az önismeret egy útja, arról telefonon beszélgettünk Bálint Balázzsal, ez a riport következik most.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Zala Apáti Gondviselés Háza Domb otthona, egy bentlakásos intézmény, amely 130 pszichiátriai betegnek nyújt otthont. A lakók változatos szabadidős programokon vehetnek részt, és ezek egyike az íjászat, amelyet az otthon egyik munkatársa, Bálint Balázs tart, vele beszélgetünk. Szervusz Balázs, köszöntelek!
Szia, üdvözöllek, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Nagyon szükségletre, állapotra szabott az a munka, amit te végzel, és olyan szerencsés egybeesésnek mondható, hogy a te személyiségednek is van egy olyan oldala, amit behozhattál ebbe a terápiás munkába, nevezetesen az íjászat.
Azt az elején is éreztem, hogy ezt nem így ilyen tömegeseményként fogjuk csinálni. Voltak éppen egy ilyen rendszeres éves eseményre hoztam be, nálunk minden ősszel van őszi túra, ami ilyen klasszikus, ilyen csapatra osztunk, és állomásokon végigmegyünk, és akkor a célig elérve gyűjtik a csapatok a pontokat.
Ez egy ilyen akadályverseny tulajdonképpen.
Így van, ez már egy nagyon régi tradíció, és akkor ezt is a mi csoportunk szokta szervezni, és akkor az egyik állomásként én megkérdeztem, hogy lehetne behozni az íjászatot. Ennek van azért játékváltozata is, de elég, tehát ilyen tapadókorongos változat, de nem az a bucsús minőség, hanem már ilyen komolyabb eszközöket is lehet kapni a piacon, de még tapadókorongos változatban, mondom, mégiscsak így érdekességként, hogy mennyire lelkesednek esetleg az ellátottaink, hogyha egy ilyen feladat van, és akkor annak a feladatnak a sikere mutatta meg nekem azt, hogy igen, itt azért lesznek páran, akiknek ez tetszik, akiknek olyan értelemben, hogy ügyességet fejleszt, és hogy ad örömet az, hogy eltalálják a célt, és akkor gondoltam, hogy ezek lesznek azok az ellátottak, akiknek egy kicsit jobban beszélhetek arról, hogy nem feltétlenül milyen sportolói szemmel gondolkodjunk erről, hanem maga az ügyességünk, a finom motorikánk, a figyelmünk ezáltal tudjon fejlődni, és akkor volt egy ilyen reményem, hogy lesznek olyanok, akikkel arról is elbeszélgethetek, hogy a célnak a kijelölése, az a koncentráció, összpontosítás, és az a belső munka, amivel csak gyakorlok, és egyre jobb leszek, hogy az akár a személyiségem irányába is, személyiségem fejlesztése irányába is tud hasznot hozni.
Hogyan hat a pszichiátriai beteg lakókra? Milyen változások történhetnek, vagy történtek már az ő személyiségükben, állapotukban, vagy gondolkodásukban annak a hatására, hogy ilyen foglalkozáson vesznek részt veled a kíséréseddel?
Én úgy éreztem, hogy ami leginkább előjön, amivel az ellátottak is észreveszik, hogy foglalkozniuk kell, az, hogy nem akarnak engedni, hogy nem tud egyszerűen kiszaladni a vessző, mert annyira szorítanak, és annyira ragaszkodnak. Szeretnének célba találni, lufikat szoktam kitenni, kicsit, hogy akkor még ilyen látványosabb, meg élményszerűbb legyen a történet, hogy azt a lufit ki szeretnék durrantani, de a legtöbben úgy kezdték el a gyakorlást, hogy nem tudták elengedni a vesszőt. Nem, hogy az ideg felől, tehát ahol én kihúzom az íjnak az idegét, és aztán engedek, hanem még ott sem, ahol az íjnak a markolata van, mert hozzá markolták a nyílvesszőt az íjhoz. És akkor ez volt az a pont, amikor többet beszéltünk erről az oldaláról, hogy nem lehetnek mindenre hatással, és nem ragaszkodhatnak egyszerűen minden részlethez, hanem lesz egy olyan pont, amikor jön az átélés, hogy most történik velem valami. Pszichiátriai beteg célcsoportnál amúgy is egy hangzatos tünet a magunk baroskodás, a depresszió, ennek az állandó szorongása, és ugye szorongás és szorítás között is van egy áthallás, hogy egyszerűen nem tudok tovább lépni. És akkor ezen az úton indultunk el. Amúgy is szerintem azért a gyógyszeres terápiában részesülő ellátottakon nálunk mindenki gyógyszeres terápiában részesül, de a gyógyszerszedőknél amúgy is ez a görcsösség jobban tapasztalható, meg elég nagy arányú az, hogy valamiféle neurológiai probléma is tud lenni. Tehát aki kicsit a pszichiátriával jobban foglalkozik, ezeket még pontosan tudja, hogy ezért ez egy idegrendszer egészére ható történet, és ez volt az első pont, amin éreztem, hogy itt akkor erről beszélhetünk, hogy mit is szeretnénk kitűzni célul. És amikor már ilyen közösségi oldalról közelítjük meg pszichiátriai betegek támogatását, akkor meg minden munkatársam tudja, hogy amikor a gondozási tervet elkészítjük, akkor megpróbálunk célokat keresni, és amikor intézménybeli élő pszichiátriai betegeknek próbálunk célokat keresni, akkor az azért nem kicsi kihívás. És ez volt ez a nagyon jó pont, amikor el tudtunk kezdeni beszélgetni ezekbe az irányba, hogy egyáltalán akkor mi a célom. Most akkor az a legfontosabb, hogy az a lufi kidurranjon, amikor el se tudom engedni a vesszőt, hogy akkor mi a fontos. És akkor mentünk szépen sorba, kezdve a tartásunktól, hogy merre nézünk, hogy egyáltalán fel tudjuk emelni a kezünket, meg úgy használni az ujjainkat, hogy tényleg mozgásba lendüljön az, amit elképzeltünk, és akkor tudtam ezt a képet használni, ez nem saját, ezt úgy tanítóktól vettem át, és én is szeretem használni ezt a hasonlatot, hogy aki el tudja képzelni, hogy mit szeretne eltalálni, az képes. Aki el se tudja képzelni azt, hogy merre előjön, vagy mit csináljon ezzel a történettel, az meg képtelen, és hogy a mi döntésünk az, hogy melyik irányba indulunk el. És hogyha képesek vagyunk látni a célt, akkor utána képesek leszünk eltalálni, egészen azzal, hogy elképzeljük, megcélozzuk, feszítjük az íjat, beletesszük az energiát, anélkül nem működik semmi, hogy ne tennénk bele energiát, és aztán engedjük, hogy ezek működésbe lépjenek. Aztán ezek beszélgetéseket is eredményeztek, meg nagyon-nagyon sok lazulást a kezeken. Én azokon vettem észre leginkább, azok a készszorítások, ahogy egyre lazábbak lettek. Működő módszernek tartom én, amit így pszichiátriai beteg célcsoporttal, vagy mentális problémákkal küzdő emberek, pszichoszociális fogyatékos emberek terápiája során működőképes lehet az, hogy legyen kapcsolat a testünkkel, saját magunkkal legyen kapcsolat. ez a kapcsolati eltávolodás az nagyon el tudja mélyíteni a mentális betegséget, amikor eltávolodok a valóságtól. És a valóságnak igazából az első kapaszkodója az a saját testünk. És bármit, amit a saját testünkkel közreműködve végzünk, az jó hatással tud lenni egy mentális problémára. Pszichiátriai betegség annyi a kihívás, hogy ez nem indul el ösztönösen egyáltalán, javaslatra sem feltétlenül, de hogyha vonjuk őket, akkor tud ez működni. Nem mindenkinek, és nem mindenkinek ez a módszer, de én például itt a 130 fős ápolásgondozásunkban, vagy ami még itt a székely intézményünkhöz tartozik, azért egy támogatott lakhatás is, 72 fővel, azért meg tudok mozgatni egy 11 pár embert. És ez nem olyan nagy arány, náluk viszont jól működik.
Milyen rendszerességgel tartod a foglalkozásokat?
Most én ezt hetente tudom csinálni, igazából a bentlakásból már van három, akivel tényleg erről teljesen komolyan és mélyen lehet beszélgetni, gyakorolni, az ügyességünket fejleszteni. Támogatott lakhatásból jönnek most már négyen aktívan, és akkor mindig még van egy körülbelül 3-6 ember, aki azért ennek a közelébe szeret lenni, és azért volt a nyár folyamán 2 olyan alkalom, amikor egy kicsit azért ilyen hívogatóbra csináltam a történetet. Most itt konkrétan arra gondolok, hogy a lufikban kis édesség vagy kis háromvegyben kávé volt elrejtve, és akkor aki kilőtte, az akkor tudott így ezekkel örömmel hazamenni, akkor meg ilyen 20 fő, vagy annál is több össze tudott jönni, amit akkor elkezdtünk egy ilyen körbeállással, és akkor kicsit arról is beszélgetni, hogy milyen történelmi vonatkozása van neki, be tudtunk így melegíteni, az is azért fizikai mozgás, így közösen, mert ez az oldala is érdekelhet valakit, mert van egy szellemi útja is, van egy sportoldala is, meg van azért egy, azért itt Magyarországon főleg, hát ez nekünk ez az ősi technikánk, van, akit ez érdekel. Volt egy ellátottunk, még egy verset is írt így ennek nyomán, így a történelmi vonalától a síjászathoz. Sokkal pontosabb az a környezet, amit létrehozunk ennek a tevékenységnek a végzéséhez, mint maga a tevékenység. Én az íjászat mellett, meg a tényleg a kollégáim is, amiket csinálnak, nem mindent tudok utánuk csinálni. Ez az íjászat valahogy jött velem, de emellett még zenélek is, és a mindenféle mozgásos dolgot is törekszem bevinni a munkába. Vannak kollégáim, akik meg más eszközöket használnak, de mindig az győz szerintem, hogy az a környezet, amiben behozom az ellátottakat, az alkalmas lesz-e arra, hogy valamilyen kapcsolódási folyamat meginduljon, akár a társaival, akár velem, mint segítővel, akár saját magával. De hogy olyan környezetet hozzunk létre mindig, amiben ezek a szituációk létre tudnak jönni, és aztán segítőként ebbe, hogyha szükséges, akkor úgy nyúljunk bele, hogy abban tényleg tudjuk támogatni az ellátottakat. És mindegy az eszköz, inkább a környezet az, ami tud eredményre vezetni, hogyha már tényleg a célcsoportról van szó, meg akadályoztatott emberekről, vagy akár neurotipikus emberként, hogyha nekünk is vannak problémáink, összetettebb kérdések a fejünkben, akkor nekünk is az a haszna, hogyha olyan helyen vagyunk, ahol létrejön ez a dinamika, és akkor képesek leszünk megtalálni azt az utat, amin aztán eredményre jutunk.
Én Bálint Balázsnak nagyon szépen köszönöm az önmagunk felé is útba igazító és rendkívül érdekes beszélgetést. A Máltai Szeretett Szolgálat Zalaapáti Domb otthonában, ahol pszichiátriai beteg lakók élnek, ebben az otthonban zajló íjász foglalkozásokról beszélgettünk most a terápiás munkatársal. Bálint Balázs, köszönöm szépen az idődet!
Nagyon szalad az időnk, úgyhogy most csak egyetlen mondatot mondok, így a műsorunk vége felé közeledve ismerjék meg egy fiatal édesanya történetét, aki állami gondoskodásban nőtt fel, az elmúlt 4 évben 3 különböző átmeneti intézményben kellett meghúzódnia, és most párjával és 3 gyermekével a Máltai Szeretett Szolgálat Kelte utcai családok átmeneti otthonában él. Balogh Klaudia története következik.
De milyen családból jöttél, vagy te hol nőttél?
Hátrányos helyzetű egyébként a családom. Sokat mondani nem tudok róluk, mert én állami gondozásban nőttem fel. Miskolcon, igen, a gyűjtőbe, aztán a Bonyba, lakásotthonba. És hát igen, párom kapott a szüleitől egy telket. És mi arra kezdtünk el építkezni, viszont most volt egy nagyobb árvíz.
Most tudom, persze a Sóbányában is.
És nagy borosnyót érintette a legjobban, mi viszont pont ott élünk. És amit eddig elértünk, azt így most minden oda lett. És mi segítséget se kaphatunk, mert ugye a páromnak a bulletinja az édesanyja lakcímére szól, és egy lakcímre csak egy ember kaphat támogatást. Mert ugye segítettek egyébként téglát, meg építanyagokat, meg mindent is. Viszont mi ebből kimaradunk, mert hogy egy lakcímük van. De értem. Mivel most már még az sincs, ami lett volna, úgyhogy most így megint a nulláról indulunk. Mondhatom azt, hogy itt ez az otthon nagyon sokat segít az itteni lakókon. Mármint olyan szempontból, hogyha valaki megszorul élelmiszerrel, ruhával, épp gyógyszert nem tud kiváltani, akkor ezekben tényleg nagyon sok mindenben segítséget tud nyújtani Ági néni. És szerintem ő tényleg rugalmas, mert bármit meg lehet vele beszélni. A gyerekek szempontjából szerintem elég nagy segítség a játszószoba. Mert nem azon, hogy télen bent punyadnak egy szobába. Mert ugye itt azért nem sok mindent tudunk kezdeni, azért lássuk be. Most az, hogy kiveszünk egy társast vagy egy legót, avval nem fogunk egy gyereket lekötni egész nap. Se színezővel, se semmivel. Azért az nagy előny, hogy a hidegben nem kell őket elvigyük sehova, mert ott a játszószoba szimplán csak beülünk, és ott tényleg több lehetőségük is van arra, hogy bármivel játszanak. És foglalkoznak is velük, minden pénteken meseolvasás van nekik, a gondozók szoktak nekik olvasni, legfőképp Johanna néni, mert ezt az ő reszortja. Színezés, vannak velük kézműveskedések, akkor többször kiviszik őket, szoktak nekik ilyen gitárosokat hívni ide, úgyhogy zenét is mutatnak nekik elég sokat. Olvasnak nekik több szempontot is, amik úgymond előre viszik majd őket az életbe, mint például ez a biblia olvasás is. Úgyhogy szerintem a gyerekeket is nagyon szépen támogatják abban, hogy ők lássák azt, hogy hol vannak, és hogy miért vannak itt.
Te mondod nekik, hogy miért vannak itt, és hol vannak, vagy...
Kapok benne segítséget, és erre szükségem is volt sajnos, mert a nagyobbik fiam, ő ezt nem jó viselte. Az ovi váltás, nem az otthont, hanem az ovit. Hogy neki másik ovi kellett, és a beilleszkedés az nem ment neki könnyen. És igen, most már mondhatom azt, hogy ő fel tudja azt fogni, hogy hol vagyunk, és miért vagyunk itt. A kettő pici még ők nem, mert ők ott vannak, ahol én vagyok, ott van otthon, ahol én vagyok, de a nagy ő már ő tudja, hogy hol vagyunk, és hogy miért vagyunk itt.
Sokszor előfordul, hogy aki állami gondozásban nő fel, ez most nem előítéletként mondom, csak tény, hogy sokszor előfordul, hogy ők is valahogy elkallódnak, vagy félrecsúszik az életük, vagy... Szerinted mind múlik az, hogy a tiéddel nem ez történt? Hogy te most egy gondoskodó édesanyja vagy, és olyan helyen éltek, ami még nem is saját, de egy szerető környezet, a saját gyerekeiteknek ezt tudjátok biztosítani. Szerinted ez mind múlik, hogy van, akinek ez sikerül, van, akinek pedig
nem? Hozzáállás kérdése, szerintem. Én kijöttem az intézetben, nekem nem az volt az első dolgom, hogy megyek és akkor élem az életemet, hanem próbáltam arra törekedni, hogy amit én nem kaptam meg, azt majd én megteremtem. És szerintem ezen múlik az, hogy ki hogy áll hozzá, azt nem mondhatom, hogy honnan jött, mert ugye nem a szüleivel nőtt fel, nem volt mit látni. De az, hogy hogyan áll ő maga a dolgokhoz, és mit tud nyújtani azért, hogy az ő élete ne olyan legyen, szerintem ezen múlik. Lehet, hogy lesz több akadály, meg lehet lesz több olyan ember, aki hátráltatni fog, de ha nem adott fel, nincs lehetetlen. Én így gondolom, aztán nem tudom, hogy ki hogy, de én azt mondom, hogy lehet, hogy évek kérdése az, mire minden a helyére kerül, de egyszer a helyére fog, szerintem. Én így látom. Egyszer úgy is lesz egy otthon, ahol minden a helyén lesz. Nehéz ez, mert három kicsi gyerekkel ott tartani, hogy nincs hol. És mindig megszoktatni velük azt, hogy itt vagyunk, és most ez az otthon, és mindig másra mondani azt, hogy megyünk haza, és mindig másik óvoda, és mindig megértetni velük azt, hogy de most itt lakunk. Ez nehéz. Ez nehéz része, de viszont meg azt meg köszönet nekik, hogy tényleg nem az utcán vannak, meg nem kerülünk bajba, mármint hogy gyámügy, meg ilyenek, de nehéz. A gyerekek szempontjából nagyon nehéz.
Mi szokott segíteni egy közösen töltött délután, egy mese, ami nekik is megkönnyíti ezt, hogy megértsék? Mi az, ami segíti a gyerekeket ebben?
Szerintem az, hogy rajtunk mit látnak, hogy anya, apa mit mutat. Mert ha mi azt mutassuk, hogy nekünk ez mennyire rossz, meg hogy mi mennyire nem érezzük itt jól magunkat, akkor ezt ők is ezt fogják érezni. És azt fogják a normásnak látni, hogy ez nem jó. De ha tőlünk azt lássák, hogy igenis ez jó, és igenis ez működik, akkor ők is úgy fogják ezt érezni, hogy ez működik. Ugye ezt itt is több gondozó is visszajelezte, vagy hát visszajelzést kaptunk már nagyon sokat arról, hogy nagyon sokat foglalkozunk a gyerekekkel. Mondjuk mi leülünk velük egy asztalhoz, én elviszem őket, többször is foglalkozok velük. Attól függetlenül, hogy igenis dolgozok meg itthon is, ugye egy nőnek nagyon sok dolga van. Mm. Azért egy férfi nem mondhass el azt, hogy mint mi nők, hogy hazajövök a munkából, megfőzök, takarítok, mosok, gyerekeket ellátom, plusz a bölcsibe, óviba felelj meg. Azért itt is vannak elvárások, azoknak is felelj meg, de ezek ellenére is próbálok rájuk időt szakítani, leülök velük játszani, kimegyek velük az udvarra, elviszem őket egy fagyira, vagy egy játszótérre, és ezt lássák, és többször is azt jelezték vissza nekünk felénk, hogy igenis ezt jól csináljuk, és szerintem minden otthonban, ezt minden otthonban megkaptuk, hogyha sok minden nem is, de ezt jól, hogy foglalkozunk velük ahhoz eleget, hogy ők azt érezzék, hogy mi ránk számíthatnak, és mindegy, hogy hol vagyunk, de együtt vagyunk.
És ti is érezhetitek itt felnőttként, hogy ti számíthattok valakire?
Szerintem, ha a maximális nézét, vagyis oldalát nézzük annak, hogy tényleg kire számíthatunk, akkor csak egymásra. Ez biztos, hogy egymásra mindig. Viszont, hogyha azt nézzük, hogy a probléma szempontjából szeretnénk valakit őt tanácsot kérni, vagy épp csak az ő szemszögét megnézni, hogy ő hogy lássa a dolgokat, én a családgondozómat említeném még, mert Hajni néni, ő tényleg nagyon sok mindenbe segít. Tényleg az az ember, Hajni néni, akivel nekem ugye hetente vannak beszélgetéseim, és pont ezért a hirtelen lobbanó természetem miatt. És ezért szoktam Hajni nénivel leülni beszélgetni, mert viszont ő tényleg olyan, hogy ő leül a székre, és én mondom. És mindegy, hogy mit mondok, hogy mondom, milyen hangsúlyan mondom, vagy épp csúnyát mondok, ő csak hallgat. És nekem ez jót tesz, mert kibeszélem magamból, ami épp a probléma, vagy ami bánt, és igen, őt mondanám, hogy őre számíthatunk, meg szerintem Ági nénire is számíthatunk, mert eddig akármilyen nagyobb problémánk volt, és szóltunk Ági néninek, mondjuk egy térítési, vagy egy gyógyszert, hogyha nem tudtunk kiváltani. Vagy hogyha itt megszorultunk bármiben, amikor tényleg az van, hogy mi nem tudtuk megoldani, mert nem volt az a helyzet, hogy most mi ebbe beleálljunk, és hogyha hozzáfordultunk, sosem mondta azt, hogy nem. Úgyhogy szerintem ez nem mondom azt, hogy egy kényszerhelyzet, hanem tényleg számíthatunk rájuk akkor, amikor kell. Szeretnek minket terelgetni azért, nem csak szerintem itt minden családot, hogy állj meg a saját lábadon, mert ez átmeneti otthon, és nem mindig leszünk itt, de amikor kell, akkor ott vannak.
Kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy egész eddig a fülük és a szívük figyelmével megtiszteltek bennünket, ennyi fért a mai adásunkba. Itt a Nyolcágú Keresztnek a vége, de legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Még egyszer köszönöm, hogy velünk tartottak, ha műsorral kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a radio@maltai.hu e-mail címre várjuk, és kérjük kövessék a szeretetszolgálat híreit és újdonságait a maltai.hu weboldalon és a közösségi média felületeinken. Isten áldja önöket! A viszonthallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Nyolcágú kereszt. A Máltai Szeretetszolgálat műsorát hallották.